Kedves kollégák, nagyon hálás lehetek Bengi Lászlónak, hogy kontextualizálta az előadásomat, ugyanis nyilván többeket gondolkodóba ejtette az, hogy a biopoetika és a digitális filológia milyen módon kapcsolható össze túl azon, hogy a szövegértelmezésem nagyon sokat köszönhet az Aranysárkány digitális kiadásának, a szövegváltozatok követésének és a szövegalakulás szemléltetésének, Bengi Lászlónak és Parádi Andrának ezúttal is köszönetet mondok érte. Talán a legátfogóbb értelemben az a kérdés kötheti össze a két területet, hogy kívül tud-e kerülni az ember önmaga meghatározásának a rendelkezésre álló keretein. Az állat, illetve a gép olyan összehasonlítási alapot kínál az emberi természet meghatározásához, amely a filozófiai diskurzusban és az irodalomban szinte a kezdetektől jelen van. A regény teremtett világa fölött, mint tudják, egy sárkány lebeg, ennek vannak emberi, állati és gépszerű vonásai, de egyike sem azonos. Minden esetre a létezés módja eléggé meghatározatlan ahhoz, hogy hozzá viszonyítva a Kosztolányi regénye fenntartsa, sőt növelje az emberi természetről alkotható kép összetettségét. Ugye? A gép és az ember. Igen. Na most. Igen. Megoldja? De tarthatom is a mikrofont, hogyha gondolja. Igen. Igen. Tehát az aranysárkány az egy szabálytalan, besorolhatatlan szerveződés, mint minden ilyen. Ugye az olvasót arra készteti, hogy az ember egységének és önállóságának a gondolatával bíbelődjék. Na most tekintettel arra, hogy én megírtam a szöveget, és ez egy hosszú tanulmány, és ennek a kivonatára vállalkozom a továbbiakban, és a rendelkezésemre álló 20 percnél tovább nem fogok beszélni, úgyhogy időtakarékosság céljából én felolvasnék ebből a tanulmányból bizonyos részeket. A cím és a szöveg kölcsönhatása hasonlatok sorában bontakozik ki, melyek mintázatot alkotva az emberi és az állati természet közötti átmenetet tételezik. Azonosságok és különbségek körkörös rendszere épül így fel a szövegben. Az aranysárkány maga az átmeneti létforma megtestesítője. Állatra emlékeztet, de a fajok rendszerében nem tartozó lény, lévén a mitológia teremtménye. A sárkány modelljének látványa ámulatba ejti nézőjét, ugyanakkor félelmet is ébreszt benne. Jellemző, hogy a természettantanára a céleszköz viszonynak alárendelt technika fogalma felől lép kapcsolatba vele. Meg van győződve arról, hogy az előállítás az el nem rejtettségen alapul. Az alkalmazott technika felfedi a dolog lényegét, és szerte foszlat minden vele kapcsolatos titkot. Nincs mód most arra, hogy az olvasási tapasztalatomat részletezzem, de a digitális kiadásban az a részlet, amikor Novák tanár úr reírja, hogy hogyan kell készíteni egy sárkányt, ugye, azt a szövegrészt írja át Kosztolányi a legtöbbször, és lecsupaszítja az anyagra és a szerkezetre, a technikára. Az aranysárkány imaginárius tekintete által megszólítva lenni, s e találkozás tapasztalatának értelmezését beépíteni az emberi természetről alkotható képbe. Ebből a távlatból nyerhet igazolást a regény biopoetikai megközelítése. Az aranysárkány aláása az állat és az ember ellentétes viszonyfogalmát megalapozó antropológiai meggyőződést, mely szerint az ember fölé rendelt helyzetét saját szellemi világa, az ész, az akarat, az erkölcs és a nyelvhasználat biztosítja. Kosztolányi műve azt sugalmazza, hogy a különbségek és a törések, amelyek elválasztják az embert az állattól és egyéb természeti létezőktől, a kételeműre korlátozott hagyományos szembenálláshoz képest jóval összetettebbek, külön nemű alkotó részekből állnak, és többszörösek. A A start pillanatában Willy, idézem, úgy ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba, idézett eddig. Willy, mondhatni, akár csak a sárkány a magasba emelkedik. A hasonlatban különbség is megjelenik. A legmagasabb sebességet elérő szárazföldi ragadozó viszonylag kis testű, ezért gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát, míg Willy pusztán marha erejével győzi a versenyt. E kétértékű fizikai adottsághoz kapcsolódik, hogy a bukott diák bikacsökkel veri meg volt tanárát. Amikor a pisztoly eldördül, a feszült néma várakozást kirobbanó mozgás és hangzavar váltja fel, idézem. Szemében vágtattak a rétek, szöges cipője karmolta a talajt, fejeit, melyet cigányos haj vert, hátravetette, s arcát eltorzította, csikorgó erőfeszítéssel. A föld dobogott, idézett eddig. A futóbajnok pillanatnyi észlelése és a külső megfigyelő látószöge összemosódik, ahogy az emberi, az állati és az élő természet is szinte egybeolvad. A rétek, mint a versenylovak vágtatnak, a föld dobog, a szervetlen anyagok élőlényként viselkednek, a szöges cipő karmolja a talajt, mint a ragadozó állatok éles körömmel felfegyverzett mancsa. A futóarca elváltozik, elveszti emberi vonásait, ugye tudjuk, hogy az aranysárkánynak nincs arca. A létformákat egymáshoz közelítő tropológiai láncolatban megjelenik a különbség is. Willy és a környező természet összhangja csak látszólagos, idézem, körötte a városerdő lélegzett titáni zöld tüdejével, amelyre lépett a szöges cipője gyöngyvirágokat, vadnefelejtseket tiport, melyek tejkéken derengtek a világos barna rögökön, idézett eddig. Az összhang zavara újabb lendületet ad az irritáló azonosságok és különbségek körforgásának. A letaposott vadvirág olyan látványt nyújt, mintha a kék ég a földön tükröződne. Az aranysárkány megfigyelésével megnyílik a távlata távoli, az időtlen felé, melynek megtapasztalásához az embernek át kell lépnie köznapi értelemben vett határait. Az élő és az élettelen természet közötti választóvonal elmosódik, az élőlények fajainak rendszere fellazul, az ember-növény-állat közötti különbség bizonytalanná válik. Átjárók nyílnak egyik osztályból a másikba, idézem. Bokrok fecsegtek embernyelven, fák gondolkoztak emberagyvelővel, és a kövekben is ember szív dobogott. Idézet eddig. Emberi és állati hangok keverednek, idézem. A verép csiripelésszerű diákzaj megöblösödik, idézet eddig. Eseménynek számít a városban az aranysárkány feltűnése, mely szitakérek háncsból készül, tehát hasonló anyagból, mint Novák szalmak alapja. Hírértéke van annak is, amikor a tanár felveszi könnyű fejfedőjét, amely azt jelenti, hogy szokatlanul korán beköszöntött a jó idő. Novák testének a leírása nem csak mulatságos, de már-már rémisztő és kísérteties is. A természettan tanárának testrészei élettelen tárgyakra emlékeztetnek, vagy lélektelen anyagszerű tulajdonságaikra egyszerűsítettek. Idézem. Törzsén egy golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek. Az arcán két pislogó világító kör, melyet egyébként szemnek neveznek. Egy alig vörhenyes dudor, a fej szelelőlyuka, melyet egyébként orrnak neveznek, idézett eddig. A geometrikus formákhoz hasonlított test leírása emlékeztet arra, ahogy Novák szemlélteti az aranysárkány szerkezetét és anyagainak összetételét tanártársainak. Rögtönzött rajzával a porban jeleníti meg a messzességben lebegő, csillámló tárgy lecsupaszított vázát, mint egy leszállítva az égből a földre. Bizonyos tekintetben a fontosabb szereplők kivétel nélkül emlékeztetnek az aranysárkányra. Hilda, idézem, magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött, átölelve a hinta kötelét, hátravetett fejjel szelte a levegőt, idézett eddig. Az antikvitásban otthonos Fóris képzeletében a sárkányhoz félelmetes mitológiai lények, szárnyas kígyók társulnak. Csajkás Tibor, mondhatni a kígyó ravasságával férkőzik tanárának a bizalmába, majd elragadja a lányát. Fóris is hasonlít valamelyest a sárkányra. Neki sincs arca, legalábbis a tekintetét, idézem, a fekete szemüveg miatt sohasem lehetett látni, idézett eddig. Novák öngyilkosságának hírére a szülőfalujából visszatérő Fóris madárijesztőhöz és garabonciáshoz hasonlít. A szellemidéző garabonciáshoz fűződő hiedelemkör egyik ismert motívuma, hogy sárkányon lovagol a falu fölött. Az átmenetek és különbözőségek játéka a szereplők viszonylatában is mozgásba jön. A múló idő kivált kép a futóbajnokot foglalkoztatja, aki különleges versenyóráját magánál tartva méri a teljesítményét. Az idő meghatározása kulcsfontosságú Novák számára is, hiszen tanári hivatásából következően órákat tart a szószoros és átvitt értelemben egyaránt. Novák egyik végzetesnek bizonyuló tévedése, hogy megfosztja Willit az időnyerés jótékony lehetőségétől, amikor nem engedi ki a táblához felelés közben, és ezzel kétszeresen is érzékeny ponton találja el tanítványát, a lassú észjárású futóbajnokot. Az átmenetek és különbözőségek poétikai vetületét tekintve a nézőpont és a hang azonosságának kérdésére az aranysárkány elbeszélésmódja alapján nem adható egyértelmű válasz. Eldönthetetlen, kinek a szemével látunk, és kinek a hangját halljuk, amikor a szigorú, de kedves tanár alakját megjeleníti az elbeszélés. A narrátorét és a diákokét esetenként váltakozva, máskor meg egymásba olvadva. Az elbeszélő saját és idegen nézőpontok és szólamok váltogatásával érzékelteti, hogy megoszlanak a vélemények Novák Antalról. Önmaga létszerű érzékelésének a képességével csak az ember rendelkezik. A természettan tanára az elszenvedett kettős csapás után fokozatosan ébred rá a földi lét feszítő ellentmondására. Az ész, a szellem és az erkölcs nevében elutasítja a szenvedély és az erőszak megnyilvánulásait, ugyanakkor kénytelen szembenézni azzal, hogy nem tud mindig uralkodni magán. A regény azt sugalmazza, hogy az emberi természet belső megosztottsága meghaladhatatlan. A szélső értékek ellentétéből bontakozik ki az élet. Az ember szó egyszerre fejez ki esendőséget és méltóságot. Novák nem tudja értelmezni az emberi gonoszságot a humanista elbeszélés keretén belül. Személyiség felfogása a felvilágosodás eszményének felel meg, amely szerint a tudat, az akarat és az erkölcs szigorú fennhatósága alatt tartja az ember sötét erőit, a romboló érzelmeket és a pusztító szenvedélyt. Novák nem számol azzal, hogy az általános érvényűnek tekintett magatartás előírások, az emberi kultúra alkotásai, melyek a természet megfékezését szolgálják. A rossz akarat és a bosszúvágy létezéséről tudomása van, de nem tételezi föl, hogy művelt ember tudatosan ártani akarjon a másiknak. A megalázott tanár nem boldogul az emberi természet erkölcsi szempontokkal és érzelmekkel terhelt magyarázatával, ezért tisztán akar látni. Magát az életet akarja megérteni, minden szépítés és leegyszerűsítés nélkül, ahogy Barabás doktor vizsgálja és gyógyítja a betegeket. Az orvos, idézem, idegenül is ismerős, idézett eddig, vagyis közülünk való, de behatóban ismeri az emberi természetet és a test működését. Novák megtapasztalja környezetében az idegenül is ismerős fonákját, az ismerősen is idegent. Lánya, akit egyedül nevel, az egyik tanítványával titkos viszonyt folytat szinte a szeme előtt, közös otthonukban, végül megszökik tőle. Az érettségén megbuktatott, de jóra valónak hitt diákja orvul megtámadja a nyílt utcán. Mindezen tapasztalatok összegzéseként kénytelen belátni, hogy tulajdon személye testesíti meg az ismerősen is idegent. Novák az ösztönök által meghatározott test késztetéseivel a szellem indítékait állítja szembe. Nem ismeri el, hogy a két elem nyughatatlan egysége, az ember sajátos megkülönböztető jegye. Nevelőként azért küzd, hogy ez zavaró és kártékony dualizmust megszüntesse. Novák eszménye a részben állati tulajdonságokkal rendelkező ember újrateremtése, szellemi létezőként. A természettan tarára sem boldogul azonban, az emberi és az állati létezésmód tiszta, átmenetet nem ismerő elhatárolásával. Emlékezete szerint nem is emberhez hasonlított az alacsonyabb támadója. Rettenetes alakja az ember állati természetét testesítette meg. E hiedelmet ellenpontozza az a jelenet, melyben idézem, egy zsömje színkutya, mely meg se ugatta, unalmában Novák nadrágjára nyújtotta két lábát, mint egy társaságot keresve, idézett eddig, miközben Fór is a pisztolyával kérkedett, s végtelen indulattól fűtve az erőszak a megtorlás jogát hirdette. A szelid állat itt emberibbnek mutatkozik, mint dühöngő gazdája. Novák azt gondolja, hogy az elvetemültségre való hajlam elburjánzása az emberben hasonló, mint a növény vadhajtása. Egyszerűen a fattyat le kell metszeni, ahogy a kertész teszi. A rossz tulajdonságok eszerint, mintha az emberi létezés felületén kívül helyezkednének el, és így módon eltávolíthatók lennének. Novák, idézem, emberteremtésnek tekinti a nevelést, tehát jóval többnek értékek terszerű közvetítésénél. Azt vallja, hogy a tanár alkotó tevékenységet folytat, korlátlan hatalma van rábízott diákok fölött, és az emberanyagot tetszése szerint alakíthatja. A nevelés, a szülő és a gyermek kapcsolata fokozatosan válik az emberi létezésnek olyan megoldhatatlan jelenségévé az aranysárkányban, mint az úr és a szolga viszony az édesannában, vagy a feltétlen szülői szeretet a pacsirtában. Novákot későn érinti meg a sejtelem, hogy az ember nem rendelkezhet más lelke fölött. Ezért üdvös, ha találkozásaiban engedi érvényesülni a másikat saját létében. Abaként Novák nem kíváncsi Hilda tulajdon világára, csak is követelményeket fogalmaz meg vele szemben. Saját értékrendjét kiterjesztve, minden mozzanatában korlátozza lánya életének a kibontakozását. Novák öntetszelgő tanár és önző apa. Vonzó pedagógiai kihívásként fogadja Tibor és Hilda lelepleződését. Saját tudás fölényének a fitoktatása fontosabb számára, mint lányának a személyes sorsa, ezért ragaszkodik előítéleteihez. Idézem, Tibor összeborzongott az irtózattól, a szánalomtól, ámulattól, hogy az apa mennyire nem érti a helyzetet. Idézet eddig. Erkölcsi alapelvek személytelen ismételgetésével oktatja lányát. A képzettségére büszke nevelő számára mondhatni fontosabb a módszer, mint az igazság. Minden alkalmat megragad elvont bölcsességek megfogalmazására, de a szentenciák értelmét nem alkalmazza helyesen az adott helyzetre, vagy elmulasztja végrehajtani a közvetítést az általános szabály és az egyes eset között. Önhitnevelőként azt hiszi, hogy kiskorúságban tartott lányát holmi csintevésen érte, s a kísérleti alany szerepére kárhoztatja, holott Hilda gyereket vár. Idézem, azokra a kérdésekre, melyeket fölteszek neked, röviden, egyenesen fogsz felelni. Hajlandó vagy erre? Idézet eddig. Hilda azért tagad konokul, mert nem tudja, hogy Tibor mit árult el, melyik titkot. A természettan tanárának szemében Hilda viselkedése egyszerűen észszerűtlen, hisz kétségtelen tény, hogy nyakon csipett tanítványa lánya szobájának az ablakán ugrott ki. Novák abból indul ki, hogy a hazugság empirikus tapasztalatok alapján cáfolható. A megtévesztés lelkiindítéka, érzelmi háttere kívül esik látókörén. A kézzelfogható igazság és a neki megfelelő nyelvfölfogás híve. Arra a kimondatlan tételezésre alapozza nyelvbe vetett bizalmát, hogy a szó a dologhoz illik, eredendően a megismerésre van hangolva, ezért helyen való használata elsajátítható. Novák hisz abban, hogy az önmagában való igazság létezik. A természettudomány személytelen, leíró fogalmi nyelve azonban antropomorfizmusokkal s erkölcsi képzetekkel keveredik érvelésében, idézem, érzékszerveink megbízható vallomása ellenkezik a többség józan észleletével, idézet eddig. Apa és lánya félreértésekbe torkolló beszélgetésében megmutatkozik, hogy az igazság kiszolgáltatott az egyedüli és felcserélhetetlen személyes távlatnak. Hilda az igazság Novák adta értelmében nem hazudik, mert nem valamely konkrét, kézzelfogható létező igazsággal szemben állítja annak az ellenkezőjét. Novák hibát követ el, amikor általános kérdést fogalmaz meg. Idézem, tehát az egész nem igaz? Nem igaz. Te hazudsz, mondta Novák, nagyon erélyesen, idézet eddig. Novák elbeszél Hilda mellett. Az általa már ismert tények feltárását várja el a lányától, magyarán vallatóra fogja, és nem lelki megtisztulásra bátorítja. És itt jön a lényeges mozzanat, hogy hogy kapcsolódik ez az emberi természetről alkotható képhez a regény alapján, a biopolitikához. A feltáruló igazság iránt azért nem mutat érdeklődést, mert távol áll tőle minden, ami keletkező létezésben lévő. Idézem, a hazugság az puha, szétfolyó, mint az álom, idézet eddig. Novákot zavarja a vallomásos nyelvi megnyilatkozás gomolygó, zavaros, szétfolyó állaga, ezért nem figyel fel a beszélő lelki állapotában bekövetkező változásokra. Meg sem érinti a sejtelem, hogy kétségbe esetten védekező lányával két malomban őrölnek. A természettan tanárának szemében Hilda észszerűtlenül viselkedik, mivel a világ elsősorban fizikai tények összessége. Novák minden más jelenséghez a hiba képzetét társítja. Milyen szerepet játszik a nyelv a főhős emberi világának kialakításában? A nevelés terén Leibniz gondolkodásmódja az irányadó Novák számára, talán ezért tekinti egyértelmű jelrendszernek a gondolatközlés eszközének a nyelvet. Szemléleti fordulathoz Willy önkéntelen megalázása vezeti el Novákot, ekkor ugyanis történésként tapasztalja meg a nyelvet. Érthetetlenül áll azelőtt, hogy miért használt olyan szavakat, amelyek addig hiányoztak a szókészletéből. A saját világ határainak átlépése kockázatos, de aligha megkerülhető vállalkozásnak bizonyul a regényben, mivel a másikkal való találkozás alkotja a kondíció humán a közös alapszerkezetét. Novák számára a saját világának a belső határai azonban áthághatatlannak bizonyulnak, ezért nem tud megszabadulni a benne lakozó rémtől, az ismerős idegentől. Özvegyen egyedül neveli lányát, magányosan él. Még a párzó állatok éjszaka beszűrődő zajától is viszolyog, a fajfenntartás puszta ösztönének a működése is zavarja. Nevelői és apai kötelességének teljesítése érdekében nem csak a magánéletéről képes lemondani, de miután kudarcot vall, magáról az életről is. Az önmegtartóztatás és az öngyilkosság két olyan tulajdonságot föltételez, amely a regény sugalmazása szerint megkülönbözteti az embert az állati létezéstől. Novák szellemének a megidézése a regény zárlatában különösen figyelmet érdemel a jelen értelmezés biopolitikai távlatából. Idézem, azt mondják, hogy a szellemek valami növény vagy ásványszerű, tengő, lefokozott életet élnek, idézet eddig. Novák életében a szellemi létforma volt a legvonzóbb. Öngyilkosságával ebben a birodalomba átköltözve, mintha egyé vált volna eszményével. De ezt a tetszetős magyarázatot az elbeszélés iróniája elbizonytalanítja, azt sugalmazva, hogy a szellemi létforma épp úgy átmeneti és meghatározhatatlan, mint az emberi természet. Köszönöm szépen.